Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk hálákat adni neked azért, hogy egybe gyűjtesz bennünket, és bármilyen akadályoztatásunk is volt, Urunk, hálát adunk neked azért, hogy mindezeket leküzdhettük, és itt lehetünk együtt a te szent színed előtt. Szeretnénk hálát adni, Urunk, ebben a hónapban mindazokért az eseményekért, amelyeket elénk hozol, amelyeken keresztül kell, hogy menjen az életünk. Legyen az örömteli, vagy legyen az erő fölötti út, Urunk, légy érette áldott, mert te azt üzened nekünk, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Az a kegyelem, amelynek az a titka, hogy erőtlenség által végeztetik majd el, mindeközben a te erődnek közlése. Úrunk, annyira idegen tőlünk ez a gondolat, és mi annyira félünk sokszor az erőtlenségektől és a gyengeségektől. Félünk a betegségektől, félünk az időskortól, és félünk mindentől, ami áthatolhatatlan akadálynak tűnik, ami szemeink életünk előtt. Kérünk, Urunk, hogy amikor a látás hónapjában keressük, Urunk, az Úr Jézust, hogy őt láthassuk, kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy a lelki szemeink megnyílhassanak, és ott legbelül láthassunk meg téged. Hisszük, Urunk, hogy a te ígéreted igaz és valóságos. Te nem személyválogató Isten vagy, hanem olyan Isten, aki mindenkit hívsz magadhoz. Ezért azt az üdvösséget készítetted el, amelyet emberi szemmel nem szemlélhetünk még, és amit emberi füllel sem hallhatunk, és amit emberi gondolat sem képes kigondolni, te már azt készítetted el a téged szeretőknek. Magasztalunk azért, Urunk, hogy mindenki megláthat téged lelki módon. Kérünk hát, hogy jöjj közénk, és te pótold ki a hiányosságainkat, adj nekünk erőt onnan felülről, a te igéd és szent lelked ereje által, Jézus Krisztusért. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni a diakóniai délutánunk alkalmával, János evangéliumának 12. részéből, a 20. verssel kezdődően a 26. versig terjedőleg, s olvasom még Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 42. részéből, az 5. és 6. verseket. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek téged. Kedves szeretett testvérek, október hónapja nagyon gazdag. A természetben is rendkívül gazdag, hiszen csodálatos színek kavalkádja az, ami körülvesz bennünket. Csodálatos dolog megérinteni és ízlelni a gyümölcsöknek a sokféle ízét, ízvilágát, és mennyi minden van, amit az Úristen ilyenkor a mi életünkbe enged bejönni. Olyan csodálatos az ősz, kedves testvérek, átmeneti időszak lenne ez, ami már a mai jelenlegi éghajlati viszonyok között szinte nagyon ritkaság, mert tudjuk, hogy szinte eltűnt a közelségünkből a tavasz, és éppen úgy az ősz is. Mégis ezeket a ritka napokat és heteket, órákat, amikor napsütésben tölthetjük el az ősz folyamán, meg kell, hogy ragadjuk, mégpedig hálaadással. Hálaadással, mert tudjuk, hogy kiteremtette ezt a csodálatos világot, tudjuk és ismerjük Istennek azt az alkotó szeretetét, amellyel mindent megformált, ahogyan a héber nyelv is kifejezi, hogy úgy formálta meg Isten az embert a földnek porából, hogy abban örömét lelte, abban benne volt az öröm, abban a formáltatásban benne volt az Isten kreativitása, benne volt az a vágyakozás, hogy olyan embert teremtsen, aki vele dialógusban lesz, aki párbeszédben lesz majd az Istennel, sőt, aki társává is lesz ebben a teremtett világban. És Isten elhelyezte az embert, Ádámot, majd Évát, abba a világba, amelyről úgy hallunk, hogy megteremtette Isten a látható és a láthatatlan világot. Ennek a határ mesdjéjére tette Isten az első emberpárt. Csodálatos dolog, hogy kapcsolatuk volt a láthatatlannal, az élő Istennel. Szinte gyönyörű belegondolni abban, amit leír az Ószövetségi Szentíró, hogy az első emberpár hogyan érzékelte Istennek a közelségét. Nem arról hallunk, hogy látták volna őt, nem ezt hangsúlyozza, hanem azt, kedves testvérek, hogy mint valami tavaszi lágy fuvallat, olyan volt számukra az Isten közeledése, ahogyan észlelték, hogy jön, érkezik az ő Istenük. Isten ma is érkezik, ma is szeretne egészen közel érkezni hozzánk, megszólít bennünket az általános kijelentésen, a teremtett világon keresztül, szeretné lenyűgözni a lelkünket az ősznek, a csodálatos sokszínűsége, gazdagsága által is, de szeretné a szemünket és a lelkünket megnyerni önmagának, és azt a lelket, amely a bűnben nem azt látja, amit látnia kéne, mert sajnos nem azt nézzük sokszor. Az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van. És tudjuk, hogy Isten az, aki arra tanít bennünket, mert ez az ő sajátja, hogy Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. És nekünk ez annyira kedves testvérek, annyira jó leső, hogy Isten nem a külső csínyt nézi, nem a látszólagos dolgok azok, amelyekkel megelégszik, amikor rájuk néz, hanem ő a belső embert keresi, most is itt az Isten tisztelet órájába. A lelkünket keresi, a lelkünkhöz akar szólni, a lelkünket akarja elérni. Október hónapban nagyon sok minden van, amit keresztény emberként is Isten a lelki szemeink elé állít. Október 1-e, az időseknek a világnapja. És ezen a délutánon is úgy gyülekeztünk egybe egyrészről, hogy az idős testvérekkel együtt tudjunk lenni, hogy hordozni tudjuk őket, akár távol létükben is imádságban, mert ez nagyon fontos dolog. Tudunk arról, hogy október 15-én lesz majd a Fehér Botnak a világnapja, amikor is arra kell, hogy emlékezzünk, és az kéne, hogy legyen a társadalmaknak a feladata, hogy ne menjenek el azok mellett, a testvéreink mellett, akik vakok, gyengénlátók, a látásukban akadályoztatottak. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire frusztráló az az élmény, amikor az ember nem lát valamit tovább az életébe, nem tudjuk, mi lesz holnap vagy holnap után, de mennyire fájdalmas dolog az, amikor az embert egy olyan zavaró tényező veszi körül, amikor az ember nem tud látni, nem láthat, mert ez a képesség elvétetett. Igen nagy a szívünkbe az elköteleződés, és oda kell, hogy figyeljünk erre, hogy a társadalom és a gyülekezetek is hiszen a gyülekezetünk annak idején az érzékenyítő programban is azért vett részt, és azután is, hogy már nem vagyunk ebben benne, szívügyünknek tekintjük azt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy egymás felé segítőleg tudjunk fordulni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a látásnak a vágya a mindenkori ember szívében és életében ott volt, mégpedig nem is akárminek a látása, hanem Istennek a látása. Tudjuk azt, hogy már Mózesnek az életében ott van az a vágy, hogy Uram, mutasd meg a te orcádat, hadd láthassam a te dicsőségedet. Mózes életének egy mély pontján van. A nép elpártolt az Istentől, a kijelentés két kőtábláját alig, hogy megkapták, már is idegen Istennek, az arany dikának hódoltak, a Baál kultusznak, és hát kedves testvérek, ez elég kiábrándító volt Mózesnek, hiszen mennyi mindenen vezette keresztül a népet és őt az Úr, erőfölötti út volt az övék addig is, és Mózes lelke összetörettetik. És hát aztán ott a fájdalom, hogy pont Áron, az ő testvére volt az, aki ezt az aranyborjút előállította. Tudjuk jól, hogy Áron nagyon szépen kimagyarázta a dolgot, ő csak belevetette a tűzbe az arany ékszereket, fülönfüggőket és egyebeket, és aztán ez jött ki belőle. Hát kedves testvérek, így vagyunk mi sokszor az életünkkel, hogy amikor porba hullunk, sopánkodva mondjuk, hogy hát így lett, ez lett belőle. De Mózes nem adja fel. Tele van csüggedéssel, csalódással, de tudja még most is, hogy kinek a látására van szüksége. És annyit kér, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. És Mózesnek a kérése után mennyi idő telik el, kedves testvérek, és Isten nem felejtette el ezt az emberi szomjúságot, ezt a vágyat, és elküldi az ő egyszülött fiát. Az Úr Jézus arról beszél, hogy aki lát engem, az látta az atyát. Milyen gyönyörű, amikor a vakon született embert meggyógyítja Jézus. Sarat készít, azt rákeni a szemeire, és elküldi a Siloámnak a tavába, hogy menjen oda és mosakodjon meg. A Siloám neve azt jelenti, hogy küldött. Úgy elgondolkodunk rajta, hogy micsoda kihívás volt-e vakon született ember számára, hogy Jézus minden segítség nélkül azt a parancsot adja neki, hogy menjen el a tóhoz, és mosakodjon meg. De itt derül fény arra, hogy a küldő Jézus nem egyéb, mint amit a tó neve jelez, küldött, az Isten küldötte. Egyébként is a Siloám tavának rituálisan nagyon fontos szerepe volt a nép életében a lomsátrak ünnepe alkalmával. Mennyire fontos volt ennek a vakembernek megmosdani, megmosnia az arcát. És mi volt az az első, amit látott? Nem az Úr Jézus volt, hanem a saját arca. Vajon valóban tudatába vagyunk-e annak, hogy kik vagyunk, kedves testvérek? Helyesen látjuk magunkat? És ez alatt a látás alatt nem azt értem, hogy bele tudunk nézni a tükörbe, hanem a belső látásra gondolok. Vajon valóban Istennek sikerült-e kialakítani bennünk azt az önismeretet, hogy felismerjük azt, amiről a jelenések könyvébe beszél az Úr Jézus. Védj tőlem, szent gyógyító, írt, hogy láss, és vegyél tőlem hófehér ruhát, hogy ne lássék a te mezítelenséged. Ebben a világban azok az igék válnak élővé és hatóvá, amelyekből azt olvassuk, hogy az emberek az utolsó időkben lesznek önmagukat szeretők, pénzsóvárak, szüleikkel szembe engedetlenek, és sorolhatnánk. S valóban azt látjuk, hogy nemzedékről nemzedékre erkölcsileg gyengébb nemzedékek jönnek egymás után, és nem tehetünk egyebet, mint akik fölött telnek az évek, az esztendők, az évtizedek, mint hogy bölcs szívvel szemléljük az Isten munkáit, és mi sem kérhetünk egyebet, mint Mózes, s mint amit az ünnepre megérkező görögök, Jézust szeretnénk látni. Tamásnak annak idején az Úr Jézus majd azt fogja mondani, hogy boldogok, akik hisznek, és nem látnak szemükkel, mert hiszen mi is abban az időszakban vagyunk, kedves testvérek, amikor nem adatik meg Jézusnak a tesz szerinti látása, de boldog az az ember, aki bizakodik az Úrban, és boldog az az ember, aki meg tudja látni és tapasztalni Isten munkáját az életében. A délelőtti szolgálatban arról az igéről volt szó, Jézus Krisztus mondja Pálnak, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Kedves testvérek, nem akkor van álló képességünk az életben, amikor a saját erőnkbe bizakodunk. Azt mondja az Úr Jézus, hogyha a gabona maga, búza mag nem esik a földbe, és nem vállalja azt, hogy elveszti önmagát, elhal, akkor nem fog tudni teremni. Semmire nem megyünk azzal a mai trenddel, hogy az emberek önmagukat szeretőek, vagy legfeljebb a családjukat szeretőek. Kedves testvérek, ott terem gyümölcs, ahol az ember felül tud emelkedni ezeken a határokon, és ezeket az emberi határokat, ha ki tudjuk tolni, és oda tudjuk magunkat adni az Isten kezébe, Uram, küldj, ahova jónak látod, akkor egészen más gyümölcsöket tudunk teremni. Sokszor megszégyenítő, hogy egy fán mennyi gyümölcs terem, sőt, amikor Isten közé nyúl a mi életünknek fái lombjai közé, vajon talál ott-e gyümölcsöt, és érett gyümölcsöt talál-e, vagy savanyút, éretlent, romlottat, beteget. Az ősz magára hívja figyelmünket gyümölcseivel, színeivel, gazdagságával, s ebben a gazdagságban tudjuk meglátni a legfontosabbat, amire az Úr Jézus így hívja fel a figyelmünket. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Kedves testvérek, akiknek az életében már az idők előre járnak, vajon kinek szolgáltunk egész életünkön át? Valóban szolgáltuk-e az Urat? Péter életében látjuk, hogy mennyire kész lenne odaszállni az életét Jézusért. Még nagycsütörtök este az orvacsora után is arról biztosítja az Úr Jézust, hogy Uram, ha kell, még az életemet is odaadom, érted? S néhány óra múlva kiderül, hogy Péter egy maga életét mentő ember, mikor vízválasztó elé kerül, hogy Jézus mellé áll-e nehéz időkben, vagy menti a menthetőt, akkor háromszor fogja kimondani Jézussal kapcsolatban, nem ismerem ezt az embert. Amikor arról beszél Jézus, hogy aki nem gyűlöli meg az életét, nem arról szól, hogy gyűlölnünk kell önmagunkat, nem arról szól, hogy meg kell vetnünk ezt az életet, hanem arról szól, hogy a másik embert, ha kell, tudjam fontosabbnak tartani magamnál, tudjam magam elé helyezni, tudjam Jézus szeretetével szeretni, és az a fájdalom, hogy sokszor ez még családon belül is nagy megpróbáltatás. Tudom-e szeretni a másikat? Tudom-e hordozni? Tudom-e magam elé helyezni? Az Úr Jézus csak annyit kér, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. S a mindenkori gyülekezet közössége megkapja azt a kegyelmi missziót, hogy az lesz a küldetésében a vonzó, hogy szeretik egymást. Vajon megvan ez bennünk, az életünkben, a gyülekezeteinkben? Október a reformáció hónapja. Fontos, hogy az igét életünk középpontjába állítsuk, s az ige fiknyébe és tükrébe meglássuk azt, hogy Jézus mennyire szeret bennünket, és életünknek esztendeibe is az ő szolgálatára hív. Ő azt mondja, aki valóban nekem szolgál, az engem kövessen. Ne egyfajta emberi távlatot, emberi terveket, amibe Isten erejét akarjuk belerángatni. Jézus azt mondja, engem kövessen, és akkor, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. S ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Hogyan becsül meg bennünket az Atya? Erre gyönyörű példa Ézsaiás könyvéből a felolvasott ige. Én az Úr elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet. Megőrizlek téged. Az az Isten, aki elhív bennünket erre a földi életre, nem hagy bennünket magunkra, kedves testvérek. Lehet, hogy vannak olyan körülmények és élethelyzetek, amikbe az ember legkönnyebben ebbe a magyarázatba menekülne bele, de nem hagy el bennünket. Azt mondja, hogy fogom a kezedet. Milyen nagy dolog, amikor a kisgyermek elkezdi próbálgatni a lábacskáit, amikor egyiket a másik után leteszi a földre, és elkezd járni, elképzelhetetlen számára, hogy megtanuljon járni, ha csak valaki nem fogja a kezeit, és nem vezeti. Kedves testvérek, életkori sajátosságaink ellenére legyünk fiatalabbak vagy idősebbek, nekünk még sok mindent meg kell tanulnunk, mert az életet azért adja nekünk az Isten, és úgy tudunk valóba tanulni, ha engedjük, hogy Isten fogja a kezünket, mert ő vezetni fog. Milyen nagy segítség, ha valaki megkarol, ha engedjük, hogy vezessen, ott, ahol nem látunk tisztán, csak homályosan, s mindezt azért ajánlja fel Isten, hogy fogja a kezünket, mert így teljesedhet be az ígérete, megőrizlek téged. Kedves testvérek, Barth Károly annak idején feltette a kérdést, hogy vajon ki az, aki a legtovább tud velünk maradni életünkön keresztül. És hát mindenkinek eszébe jutnak a családtagjai, és aztán az is eszünkbe jut, hogy az édesanyánk nem maradhat mindvégig velünk, mert az az életrendje, és az a jobb rend, ha nem a gyermek távozik először az élők világából, hanem sajnos az édesanya. És aztán az édesapák sem maradhatnak ugyanígy mindvégig itt a látható világba, mert az idő ő felettük is elmegy, és ez az életrendje, nagyon fájdalmas rendje, hogy ők sem maradhatnak velünk. És aztán a testvérek, tudjuk, hogy törékeny mindnyájunknak az élete, s a házastársak, s a gyermekeink, kedves testvérek, legfeljebb a sírhantunkig kísérhetnek el bennünket. Barth Károly azt mondja, mondd, ki marad veled, amikor a sírhant is bezárul, ki az, aki mindvégig veled marad, ki az, aki fogja a kezedet, ki az, aki őriz téged, mert drága vagy neki, és azt halljuk a Szentírás bizonyságtétele alapján, Jézus. Azt mondja, veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, és onnantól kezdve pedig tudjuk, hogy minden mindenekben Krisztus. Ó, bárcsak éveink múlásával bölcsességet tudna Isten a lelkünkbe önteni, hogy felismerjük, az az élet teljesedik ki, amely odaadja magát Isten kezébe, aki vállalja a szolgálatot, aki nem beszűkül, hanem kinyit a világra. Én azt látom gyülekezetünkben is, hogy azok az idősebb testvérek, akik bátran vállalnak szolgálatot, idősebbek, betegek között, azoknak az élete értelmet kap, szépséget kap, örömet kap, mert meg tudják osztani az ajándékot, amit Jézustól kaptak. Kedves testvérek, ne féltsük hát önmagunkat, hanem merjünk a búza szemhez hasonlóan beleesni Isten kezébe, amely fog, amely ígéri most is, hogy megőrizlek téged. Mi nagyon jól tudjuk, hogy milyen életesemények előtt állunk, de még jobban tudja azt az Úr. Legyen az műtét, legyen az betegség, legyen örömteli alkalom. Isten azt mondja az előttünk álló útra, fogom a kezedet, s megőrizlek téged. Boldog hát az az ember, aki lelki módon vágyakozik Isten látására, mert meg fogja tapasztalni, Isten fogja a kezemet, és ő őriz meg engem. Legyen ez így minnyájunk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban magasztalunk téged, azért, hogy te engeded, hogy meglássunk, hogy megtapasztaljunk téged. Ugyan Mózesnek is megengedted, hogy a kőszikla hasadékába állítva elvonultattad dicsőségedet, és hátulról, utólag megláthatott téged. Sorunk, köszönjük, hogy mi is életünkbe sokszor így eszmélünk rá, hogy amikor betegek voltunk, amikor összeroppantunk, mikor számot vetünk az életünkkel, hogy ki vigyázott ránk, hogy kinek a kezébe voltunk, Urunk, légy érette áldott, hogy te fogtad a kezünket, és hogy megőriztél minket. Bocsáss meg, Urunk, amikor az akaratosságunk a kezünket ki akarja húzni atyai kezedből, s bocsáss meg nekünk, amikor nem bízunk abban a megőrző kegyelmedben, mert úgy gondoljuk, hogy az adott élethelyzetbe a számunkra nem feltétlen elég. Könyörülj meg életünknek ezeken a gyenge pillanatain, óráin, s növeld a mi hitünket, hogy ne akarjunk egyebet, mint ezt megtapasztalni, hogy fogod a kezünket, és megőrzöl minket. Megőrző kegyelmedbe ajánljuk, Urunk, idős testvéreinket, kérünk, hogy gazdagítsd meg az ő napjaikat, életüket, növeld hitüket, Urunk, hogy veled együtt tudjanak majd ebből a világból tovább menni, a számunkra még nem látható világba. Esedezünk, Urunk, a vak és gyengén látó testvéreinkért, itt a Borsodi Vakok Egyesületéért is, annak minden tagjáért, vezetőiért, és esedezünk, Urunk, itt Magyarországon és szerte a világon, mindazokért, akik látásukba akadályoztatva vannak. Úr Jézus, kérünk, hogy nyisd meg a társadalmakat, az emberi szíveket, hogy minél többen tudjanak segíteni, lelkileg és testileg egyaránt. Az Úr Jézus nevébe kérünk, hogy áld meg az előttünk álló hetet, annak napjaiban is fogd a kezünket, és őrizd meg bennünket, Urunk, a gonosztól, a gonosz emberektől és az összetörettetésektől. Bár tudjuk, hogy az erőtlenség a te eszközöd, Urunk, mert ezen keresztül akarod elhozni életünkbe azt az álló képességet, Istennek azt a jelenvaló erejét, amely mindenre elég lesz az életünkben. Úr Jézus, kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Legyen tiéd a dicséret és a dicsőség. Könyörgünk, Urunk, hallgass meg imánkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, a mai délutánon, diakóniai délutánunk is van, amikor is imádságos szeretettel hordozzuk, és köszöntjük is, akik eljöttek körünkbe, az idősebb testvéreket, és ugyanakkor is ugyanolyan szeretettel köszöntjük a vak és gyengén látó testvéreinket, akiknek a képviseletében itt van közöttünk Barnóczky Gábor, elnök úr, köszöntjük az elnökasszonyt és a munkatársakat is. Szeretettel felkérnénk, hogy néhány mondat erejéig tájékoztasson bennünket arról a mostani helyzetről, ami őket érinti.
Köszönöm szépen, elkészasszony, tiszteletes asszony. Kedves gyülekezet, kedves diakóniai csoport, nagyon nagy megilletődés számunkra, hogy egymás után sorrendben már több mint 2 éves ismerettséget követően rendszeresen elhívnak minket a diakóniai délutánunkra. Köszönjük a meleg szavakat és a hitben gazdag gondolatokat. Mielőtt a látássérültek e-havi munkájára, e-havi megtisztelő megnyilvánulásaira, cselekedeteinkre ráfordítanám a szót, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a kedves idős testvéreket, gyülekezeti tagokat és általában minden idős embert, és arra tudok gondolni, vagy azt tudom önöknek mondani, hogy minél tovább egészségben és lelkekben gazdag életben tartsák meg önöket a Jóisten közöttünk. Valamint szeretnék úgymond gratulálni a reformáció 500. évfordulója alkalmából református gyülekezeteknek. Tudom, hogy mennyire fontos ez önöknek. Én számomra, mint engedjék meg személyesen megegyezni, mint történész végzettséggel rendelkezőnek is, nagy léptékű dolog ez az 500 év a reformáció tekintetében. A látássérültek mind napjai ezekben az időkben, ebben az évben ugyanúgy, mondhatom ugyanúgy, telnek, és a látás hónapja, Fehérbolt nemzetközi napja alkalmából tényleg a világ figyelme, a társadalom figyelme egy kicsit inkább október 15-e környékén a látássérültekre fordul, de igaz az, hogy ez már kibővült a látás hónapjává, és egyre több esemény van mind itt nálunk, Miskolcon, a megyében, valamint országos szinten és nemzetközi szinten is. Rendhagyó és hagyományos programjaink is vannak. Hagyományos programjaink ebben a hónapban, hogy felkeressük a Miskolchoz képest vidéki városok és különböző járások valakulátássérült sorstársainkat egy-egy kihelyezett ügyfélfogadás tekintetében, ahol is találkozunk a sorstársakkal, megbeszéljük a mindennapi problémákat, ügyfélfogadást tartunk, valamint a segédeszközeinket, segédeszközöket mutatjuk be, amit kölcsönözhetnek, vagy segítünk beszerezni ezeket az életvitelt könnyítő segédeszközöket. Encsen voltunk a múlt hét folyamán, jövő héten Kazincbarcikára, Ózra megyünk, aztán Mezőkövesdre, Tiszói városba, majd november hónapban pedig a Sátorajóhelyre és Szerencsre is. Éppen a tegnapi nap folyamán volt egy rendhagyó klubnap, ahol és a látás hónapja alkalmából a támogatónk, ahogy önök is ismerik a Lady Lions klubot, hiszen itt már 2-szer tartottak gyermektagjaink számára gyermekkarácsonyi jótékonysági koncertet önöknél. Ők az ő gondolatuk volt, hogy egy rekreációs, regeneráló, szépítkező klubnapot tartsunk közösen az Egyesületünk székházában, és itt sorstársak vehették igénybe különböző szépítkező, regeneráló szolgáltatásokat tegnap nap folyamán, hajfodrászkodást, kozmetikai és egyéb szolgáltatásokat, masszírozását. Igazából jól éreztük, közösségbe érezte mindenki magát, aki eljött tegnap délelőtt. Jövő héten egy szintén a támogatóink által biztosított kiránduláson veszünk részt, 14-én szombaton Szerencs mellett Mezőzombor közelében egy látássérültek számára biztosított szüreten, szintén a Lions klubok támogatásával. És nem utolsó sorban hagyj említsem meg önöknek, hogy nagyon nagy megtiszteltetés élte az egyesületünket, ugyanis a egyik kedves sorstársunk, Magyarós Istvánné, aki itt már szabad egy néhányszor különböző diakóniai délutánok meghívása alkalmával, a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából az Országos Szövetség hagyományos, de egyben rendhagyó rendezvényén október 15-én az Lisz-Ferenc Zene Akadémián Louis Braille emlékérmet vehet át a munkásságáért, amit a gyermektagokért és általában látássérültek sorstársakért tesz, és ez egy gyönyörű, szép kis hangverseny keretei között lesz a díjátadó ünnepség Ungár Imre zeneszerző és az zongora művészre emlékezve egyben. Köszönöm még egyszer a meghívásukat, és tényleg nagy megtisztelés számunkra, hogy gondolnak ránk mindig, és továbbra is a gyülekezet számára is kívánok minden jót, és hitben gazdag további életet. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen a köszöntő szavakat, és nagyon sok kitartást, erőt kívánunk a mindennapokhoz, az egyesület életéhez is, és a tagok életére is Isten gazdag áldását kívánjuk.
Köszönjük szépen.
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök minden testvér. Kedves testvérek, 17 éves vagyok. 2000-ben születtem újjá. Ézsaiás 43:1 versében így szólt hozzám az Úr: ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Azóta az Úr Jézus szolgálom. Ézsaiás 40:30, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, s járnak és nem fáradnak el. Én ezt megtapasztalom. És az Úr Jézus nevében megyek szolgálni a betegek között, és ahová az Isten küld. Kedves testvéreim, nektek is újjá kell születnetek, sírva valljátok meg a bűneiteket, ahogy én tettem, és fogadjátok el az Úr Jézus Krisztus megváltótoknak. Betölt az idő, és elközelgett az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1. rész 15. verse. Van az Úr Jézusnak egy telefonszáma. A Zsoltárok 50:15. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak tégedet, és te dicsőítesz engem. Ezt mindenki kérheti tőle, imádság által. Olvasd minden nap a Bibliát, ha nem látol, vagy nem hall, mert aki hálával áldozik, az dicsőít engem, s aki Istennek szabadítását, Jézus beszélgetése Nikodémusszal, János 3:5. verse, bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet benn az Isten országában. János 13:16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten áldjon meg mindenkit, imádkozunk Istenhez, a családunkért, unokáinkért, minden betegért, szolgálattevőkért, magyar népünkért, a tetemvári presbiterekért, szeretetért és egységért, a gyülekezetekért. Nekünk Istennek kell megfelelnünk, nem embereknek. Amen. Én ezt azért írtam le, hogy rövidebb legyek, mert bizonyságot szoktam tenni máshol is, de valahogy a mi közösségünkben nagyobb az izgalom bennem, mert itt általában mindenki ismer, és nagyon-nagyon szeretem az Úr Jézus Krisztust, és szeretem az embereket, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Még egy verset szeretnék elolvasni. Az angyalok nyelvén. Nincs odaírva, hogy ki szerezte ezt a verset. Ha angyalok nyelvén beszéljek bár, jóságom folyna, mint a vízár, hitem, reményem, bármi nagyok, ha szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Oszthatom széllyel, kincs vagyonom, testem a tűzben áldozhatom, alázat útján haladhatok, ha szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. A szeretet olyan drága dolog, kik azzal bírnak, mind boldogok, szenvednek, tűrnek, bármi jöhet, a szívükből el nem múlik a szeretet. Mindennek egyszer vége szakad, semmi a földön meg nem marad, de a hívőknek elég tétetett, három nagy kincs, eltétetett, három nagy kincs, hit, remény és szeretet. Amen. Drága Úr Jézus Krisztusom, köszönöm neked, Uram, hogy most is itt vagy közöttünk. Köszönöm, Uram, a megváltásod. Köszönöm, hogy nekünk élő Krisztusunk van, és köszönöm, hogy ott vagy az Atya jobbján, és onnan esedezel érettünk. Köszönöm, Uram, hogy én is, mint bűnös ember, elhívtál, megszólítottál. Hát nem érdemlem meg, de tudom, hogy nem érdem szerint van, hanem kegyelemből. Köszönöm neked a kegyelmet, és imádkozok a családomért, imádkozom a gyülekezetemért, s imádkozok a 7 testvéremért, s imádkozok egy unokámért, a nagyobbért, akit a sátán megkötözött, uram, segítsd őt feloldani. Imádkoztatunk, értük, mi hitet nem tudunk adni. Drága Úr Jézusom, te adol hitet nekünk, köszönöm ezt neked. Köszönöm, uram, hogy velünk vagy, én is köszönöm azokat, akik itt vannak, a testvérek, akik nem látnak, de ők jobban látnak, mint mi, mert mi azt nézik, ami a szem előtt van, ők pedig a szívekbe vizsgálják az Urat, és szeretik. Köszönöm, Úr Jézusom, hogy velünk vagy. Áldjál meg bennünket továbbra is. Az Úr Jézus nevébe kérlek, hallgass meg az én imádságomat, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen mindenben a te szent akaratod. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Isten áldását kérem mindenkire.
Nagyon szépen köszönjük Magdika néninek a szolgálatát. Magdika néni egészen univerzális módon tölti be a szolgálatot a mi gyülekezetünkbe. 2 hetente, amikor az idősek otthonába megyünk, az őszi napsugár otthonba, ő biztos, hogy mindig ott van 9 órakor, őre biztos, hogy lehet számítani a szolgálatokban. De ugyanakkor, hogyha kell, Helyőbábára is elmegy, Izsófalvára, és sorolhatnánk még azt a sok rétű szolgálatot, ahol ő próbálja az Isten igéjét átadni, és ez egy nagyon szép életcél, így soha nem magányos. Gyakorlatilag telefonon sem lehet felhívni, jó, hogy ő az Úr Isten telefonszámát megadta, mert őt sokkal nehezebb elérni, ugye Magdika? Nagy szeretettel hívnám Gazdusné Fekete Editet, hogy ő is tegye meg szolgálatát köztünk.
Rizskóné Farkas Márta Tükör által színről színre című könyvéből szeretnék ismét felolvasni egy írást. Már több alkalommal olvastam a könyvéből. Úgy gondolom, hogy a mai nap gondolataihoz ez tökéletesen kapcsolódni fog. Ha elérzékenyülnék, akkor előre is elnézést kérek. Akik ismerték a mamát, kivétel nélkül irigyelték. Szép volt, elegáns volt, agyon kímélt volt. Férje kényeztette azzal, hogy mindent megadott neki professzori fizetéséből. S hogy ő mégis elment tanítani, az is a kényeztetéshez tartozott. Hadd hasznosítsa az oklevelét, hadd járjon emberek közé, így a férje. Pedig sem társadalmi, sem anyagi helyzetük nem követelte volna meg, hogy ő is dolgozzon. Így lett passzióból kenyérkereső. Ismerősei ekkortól még jobban irigyelték. Ugyanis majd minden nap az iskola előtt várta az egyszem lánya, az okos, kedves egyszem lánya. Aki mellette, bár 30 évvel fiatalabb volt, mindig szürke egérnek tűnt, mert a divat szerint a mama öltözött. Fodrászhoz hetente a mama járt. Kalapot, kesztyűt csak a mama viselt. A lánya azért várta, hogy együtt menjenek bevásárolni. A mama csak rámutatott az árura, a lánya rakta a kosárba. A kesztyű még a pénztárnál sem került le a mama kezéről, könnyed mozdulattal fizetett úgy is. Közben a ragacsos, sáros, morzsás árut a lánya rakta át a cekkerbe, amiket természetesen ő vitt aztán a mama balján hazáig. A mama napi terhe a retikülje volt. Ez azért túlzás, súgták az ismerősök, amikor a lány egyetemistaként is még mindig majd minden nap várta, gardírozta, kiszolgálta a mamát. Az évek múlása is csak a lányon látszott. Ő őszült, a mama haját évtizedek óta ugyanaz az árnyalatú festék színezte. Nem szégyeli magát így kiszipolyozni azt a szegény lányt? Csak azért, ő mindig úgy nézen ki, mintha skatujából húzták volna ki? Sziszegték a vitriolos nyelvek a háta mögött. Hogy neked milyen jó kislányod van, drágám, mézes mázoskodtak a sunyibbak. Bizony nagyon jó kislányom van, pedig nem várom el tőle, hogy így kimélyen, de ő szívesen teszi, magától, magyarázta mama, bár jóformán senki nem hitte el neki. Nem tudom, miért ilyen jó hozzám. Így rakta dugig a mérlek egyik serpenyőjét a lány, úgy, hogy közben egyre kiáltóbban üres maradt a másik, ahová a mamának kellett volna ejtegetnie valamit. Férjhez ment a lány, és gyors egymás utánban három gyermeke született. Ekkor persze nem tudott olyan sokat segíteni a mamának, mint korábban. Az ő serpenyője úgyis hosszú ideig dugig volt, a mamájé pedig majdnem üres. Aztán megmozdult a mérleg. Harmadik gyermeke még egy éves sem volt, amikor panaszkodni kezdett a lány. Először csak magának, majd csak a férjének, nehogy izgalmat okozzon a mamának. Ki kell vizsgálni, mondta az orvos. A három gyerekhez a férj vett ki szabadságot arra az egy hétre, hogy kiméljék a mamát. De az egy hétből kettő lett, meg három, a kivizsgálásból pedig egy sürgős műtét. A mama először csak vacsorára hívta el a vőt a gyerekekkel. Két hét múlva már ő vitt nekik vacsorát. A harmadik héten már ebédet is főzött. A negyedik héten reggelit is adott. Öt hét múlva, amikor hazadták a lányát, már egész nap náluk volt. Igaz, a professzor fér vásárolt be minden nap lista alapján, és a húga vitte a szennyest a patyolatba. Ekkor még beteg lányával egyidejűleg délutánonként lepihent a mama is, ahogy egész életében megszokta. De a lány csak nem állt talpra. A panaszai nem múltak el, sőt megszaporodtak. A második kórházi tartózkodás alatt a mama még hazajárt a férjéhez aludni, bár egész nap lánya családjánál dolgozott. A harmadik beutaláskor szó nélkül átköltözött férjétől a vejéhez mondván, hogy fogsz te dolgozni, ha minden éjjel föl kell kelned a kicsikhez? Fodrászhoz előbb csak két hetente jutott el, aztán havonta. Amikor pedig a lányát hazaadták 35 évesen, gyógyíthatatlanul, örült, ha a húga 6 hetente lenyírta elhanyagolt haját. Kisírni akkor tudta magát, amikor a lányától elment az orvos, és az a morfium injekciótól végre elaludt. Éjjel és nappal ápolta az előbb 50, 40, majd 30 kilogrammra sorvat lányát, a három kisgyereket, a tragédiától kábult vejét és a síró, kétségbe esett férjét. Az utcán akkor jelent meg újra, amikor már eltemették a lányát, és a veje idegösszeroppanással, férje pedig szívpanaszokkal kórházban feküdt. A három árva még aludt reggelente, amikor ő már hazafelé tartott a cekkerekkel. Igaz, még mindig kalapban és kesztyűben, összeszorított szájjal és könnyekkel a szemében. Ahogy az évek múltak, és már a legkisebb is iskolás, már segítője is akadt. A három árva. Hátukon táska, kezükben tornazsák, de a szabad kezükkel egy kis kosarat visznek, vagy megfogják a nagymama szatyrának fülét, hogy neki könnyebb legyen. Mindenki hallgat. A korábbi okosok némák. Nem értik, mi történt. Nem értik, hogy a mérleg egyensúlyba került. Ők ilyesmihez nem értenek. De majd a mennyben, ahol ő nem lesz kalapos és kesztyűs, de a lánya sem lesz rákban elégett roncs, ott, a mennyben tudom, hogy a lány kedvesen rákocsint majd a mamára. És annyit mond, ugye, te tudtad, mami, amit senki sem értett? Én azért kimértelek téged, hogy fel tud majd nevelni a három árvámat, és ők ketten tökéletesen fogják érteni egymást. És akkor itt a végén van egy idézet, Korintus 1-ből, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engemet is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. És a végére egy ima. Szerető mennyei édesatyám, áldalak téged azért, hogy te nem csak részleteiben, hanem teljességében látod az életemet. Nem csak annyit, amennyit az emberek látnak, hanem te mindent tudsz. Nem csak a részleteket, hanem az egészet is. Taníts engem is arra, hogy ne töredékeket lássak meg csupán másokból. Amit pedig nem tudhatok, azt tudjam rád bízni az igazságos Istenre. Amen.
Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos történetet, amely mindnyájunkat elgondolkodtat, és nagyon fontosak ezek a történetek, mert a való életből valóak, és mindnyájunknak megvan talán a hasonló élettörténete. Nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi miért történik velünk, és valóban vakon tapogatózunk sokszor az életünkbe, hogy merre tovább is hogyan legyen. De azért boldog az az ember, aki az Úrban bizakodik, mert ahogyan az igébe is hallottuk, ő mondja, hogy fogom a te kezedet. Tehát biztos, hogy jó irányba vezet, ha engedjük. És egyedül ő tudja megtenni, amit ígér, megőrizlek téged. Nagyon csodálatosan alakult ez a délután. Megmaradunk ennél a csodálatos képnél, és nem megyünk tovább, mert hiszen az idő elszaladt, de az ősz legyen a maga gazdagságával és szépségével ott az életünk mindennapjaiba. Tudjunk belefeledkezni abba a teremtett világba, amit Isten nekünk szeretetből alkotott, tudjunk örülni a szőlőfürtöknek, egy szüretnek, tudjunk hálát adni a gyümölcsökért, amely Istennek az örömét és a gazdagságát jelenti, és soha ne feledjük el, hogy hálákat adni Istennek kell mindezért.